azt hiszem, hogy amióta tudok írni valahogy az írásra, a dolgok rendbetételének a módja számomra.
Lírástudók. A Líra könyv és a Fidélió irodalmi podcastja Grisnik Petrával és Szabó T. Annával. A mai adás műsorvezetője Grisnik Petra.
Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a Lírástudók, a Líra könyv és a Fidélió közös podcastja. A mai adásban Mánvárhegyi Rékával beszélgetek a Magvető kiadónál a könyvhétre megjelent új kötetéről, a Vázlat valami máshoz című regényről, amelyben hétköznapi nők élethelyzeteiben nyerhetünk be pillantást. És mint hogy mi is hétköznapi nőként ülünk itt a stúdióban, a mi élethelyzetünkben velünk lesz Réka kislánya, Vera is, akit néha hallani fognak önök is. Magdinak dürohamai vannak, Áginak 10 000 követője, Györgyi férjének politikai karrierje, Anikónak alig-alig íródó regénye. Ezzel az erős mondattal indul a kedvcsinálója, vagyis az ajánlója Mánvárhegyi Réka új regényének, a Vázlat valami máshoz című könyvnek, és ez rögtön nagyon izgalmassá teszi számomra legalábbis a könyv alapfelvetéseit. A Lírástudók mai vendége Mánvárhegyi Réka, akivel erről a friss könyvről fogunk beszélgetni. Olyannyira friss és ropogós, hogy a beszélgetésünk pillanatában ez a könyv még nem is került ki a könyvek polcaira, majd a könyvhéten tudják az olvasók megvásárolni. Úgyhogy én rögtön megkérdeznélek téged, hogy ilyenkor egy író, illetve hát konkrétabban te, hogyan éled meg azt, hogy eljött a pillanat, másodpercekre vagyunk attól, hogy ez a te szellemi termékedből egyszer csak használati tárgyá váljon, és idegen emberek forgassák a kezükben.
Hát először is én is köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy jó kérdés, nem tudom, most örülök. De ez egy nagyon ambivalens dolog egyébként, mert végül is az írás az egy elég, hát egy olyan sport, amit az ember egyedül és otthon visszahúzódva csinál. Senki sem látja, és aztán ehhez képest az, hogy megjelenik a könyv, tehát így kirakod az egészet, és aztán olvashatja bárki, és írhat róla bármit, és gondolhat róla bármit, szóval ez egy bizonyos értelemben zavarba ejtő dolog. Tehát amikor én arról álmodoztam kamaszként, hogy író leszek, akkor valahogy úgy képzeltem, hogy akkor tényleg, amikor megjelenik egy könyv, az tűzi játék, és csodálatos érzés, és akkor így érzem, hogy na, ez a csúcsa ennek a dolognak, de az eddigi tapasztalataim inkább azt mutatták, hogy akkor éreztem igazából tűzijátékot, amikor befejeztem, illetve amikor elkezdtem, tehát amikor nagyon lelkes voltam, és amikor befejeztem, az az érzés, hogy hú, hát ezt befejeztem, ez az a nagyon, nagyon komoly érzés volt, és nagyon jó érzés. Ez, hogy megjelenik, ez, hát nem is tudom, nem tudom, nagyon furcsa. Örülök neki, de kicsit olyan, mint egy szülinap, hogy súgy, megérkezett, és már vége is. De persze most még előtte vagyunk, csak tudom, hogy az eddigiek ezek ilyenek voltak.
És neked általában mennyi időre van szükséged ahhoz, hogy ha befejeztél egy könyvet, nekiállj valami újnak, vagy át tud a koncentrációdat irányítani valami másra?
Hát valamennyire, pár hónapra biztos, azt hiszem. De nem vagyok annyira gyors író, és most ráadásul, tehát ezt a könyvet már egy több mint egy éve befejeztem, dolgoztam, tehát szerkezgettem, meg írogattam hozzá apró dolgokat. Egy-két szöveget még írtam hozzá, de a nagy része az már úgy kb. Kész volt, csak tényleg így az apró munkával foglalkoztam még. De mivel egy éve született a kisebbik gyerekem, ezért teljesen kizárt volt, hogy dolgozni kezdjek bármi máson, most kezdtem el, és most még keresgélem, hogy mi lehet az. Hát ez egy nagyon jó dolog, amikor, vagy egy nagyon izgalmas dolog, amikor már úgy valami ilyen kötszerű állapotban ott van az ember fejében, és ott van ez a szabadság, hogy tulajdonképpen bármi lehet az, amivel most majd foglalkozni fogok, amiben így beleereszkedem, és akkor tényleg így bármit meglátok az utcán, és az az érzés, hogy hű, de jó, hát akkor ezt is beleírhatom, vagy azt is, vagy amazt is, szóval ez egy nagyon jó érzés. Úgyhogy most ilyen hosszú idő telik el az előző befejezése és az új kezdete között. Hát korábban Korábban ez máshogy volt, mert hogy volt például novellás kötetemet, azt úgy írtam, hogy, aztán a később megjelenő regényemnek egy korábbi változatát már elkezdtem. Tehát, hogy ott ezek a dolgok egymásra montírozódtak. De például volt egy ifjúsági regényem, a Szupermenők, és akkor, amikor azzal foglalkoztam, akkor nem nagyon tudtam semmi mást írni, mert hogy egy kamaszoknak szóló szöveget írtam, az erősen befolyásolta azt, hogy például mit olvastam. Nem tudtam komoly dolgokat olvasni, hanem mert egyszerűen azt a hangot kellett erősítenem, amin írni akartam. És nagyon vágytam már rá, hogy az igazán, számomra igazán fontos dolgokat olvashassam, és lejöjjek végre az ifjúsági irodalomról, amit egyébként szerettem, de hogy hát igen, ez is egy része az egésznek, hogy nem csak az van, hogy azt írom, hanem akkor az egész világom olyanná válik azzal, amivel éppen foglalkozom, és olyan dolgokat is olvasok, amik azt inspirálják. Most már nem a kérdésre válaszolok, de a lényeg az, hogy tehát igen, itt egy ilyen állapotba való belépésről van szó, és ehhez idő kell.
Azért is faggatlak egy kicsit erről, hogy neked hogyan telnek ezek az írásra fordított időid, mert van ennek a könyvnek egy szereplője, Anikó, aki egy igen. író. Ő most, én nem akarom nyilván feszegetni azt, hogy tyúk vagy tojás, és Bovárinné kicsoda, de az engem tényleg érdekelne így, mint egyszeri olvasót, aki bepillantott egy írónak a műhely titkaiba, hogy amit látunk Anikónál, az egy meglehetősen küzdelmes állapot, amiben ő írja ezt a bizonyos könyvet, amin éppen dolgozik. Az ő módszerei, vagy az ő szenvedései és problémái, azok mennyiben hasonlítanak mondjuk a tiédre?
Hát részben hasonlítanak. Ebben a könyvben 4 női hang van, és ezek bizonyos szempontból mind hasonlítanak hozzám, tehát ezeknél pont az volt a munkamódszer, hogy valamilyen szinten egy önéletrajzi indítás, és aztán ez ezzel kapcsolatos játék, hogy közel hozni, eltávolítani. Úgyhogy Anikó esetében is tulajdonképpen ugyanannyira fikciós és önéletrajzi, mint a többi esetében, csak itt valóban arról van szó, egy író, egy írással foglalkozó nőről van szó. Hát igen, az a probléma, ami ott körvonalazódik, hogy az embernek, hogyha kisgyerekei vannak, akkor nincs elég ideje, tehát ez elég banálisra hangzik, de hát ugye ezt végülis mindenki ismeri, aki ebben a cipőben, vagy ezt, hogy milyen, felhúzta ezt a cipőt, vagy mit kell mondjak, tehát hogy ebben a cipőben jár, hogy gyereket szül, és családja van, és egy lakás, amiről gondoskodni kell, és ügyek, szóval most olvastam 1-2 cikket az elmúlt hónapokban erről a nők mentális terhelése nevű dologról, hogy egyszerűen az, hogy figyelned kell arra, hogy mikor kell gyerekorvoshoz vinni a gyereket, melyiknek kell éppen, nem tudom, zoknit venni, mikor jön a villanyóra leolvasó, hogy mit le kell ereszteni a hűtőt, szóval az összes ilyen baromság, és akkor még ez hozzájárul, hogy a adóbevallása, nem tudom mi, szóval, hogy ez egy egész munkahely, amit az ember ilyen mellékesen csinál, és hogy például, hogyha az én gyerekeim este lefekszenek, és akkor kijövök, hogy na, akkor még valamit esetleg dolgozzak, és ugye eleve már baromi fáradt vagyok, és akkor jó, csak még ezt egy-két apróságot megcsinálom. És az egy-két apróság annyi, hogy akkor eltelt, nem tudom, másfél óra. Tehát, hogy egyszerűen ez az egy-két apróság az, ami miatt mondjuk akár heteken, hónapokon keresztül nem tudok írni. Pár évvel ezelőtt volt egy Szépírók társasága szervezésében egy beszélgetés, az anyaság, az apasság, mert volt egy apa is a Harcos Bálint személyében. Azt hiszem, hogy csak ő volt egyedül, de hát így erről beszéltünk, hogy kisgyerekek, és akkor alkotás. Hát jó, tehát ez tényleg egy... Mindenkinek feladja leckét, és akkor ott volt a közönségben néhány idősebb Szépírók társasága tag nők, akik már túl vannak ezen, és nem tudom, a gyerekeik felnőttek, és akkor kb. Ez volt, hogy jó, most mit ugráltok, még vártok pár évet, aztán megírtattok még 20 másik könyvet, és ez végül is igazuk volt, mert hogy úgy beszéltünk, hogy egy ilyen végletekben, hogy hát, hogy erre egyszerűen nincsen nagyon, nagyon nehéz időt, és teremteni, és hát ugye nem csak az időről van szó, mert az egy dolog, hogy valahogy így az időt megszerzed magadnak, vagy a helyet, mert ugye az is egy másik kérdés, hogy hogyan tudsz egy... Tehát, hogyha mondjuk a konyhaasztal az íróasztalod, akkor mit kell ott tenned, hogy valahogy így ne kezd el csinálni azt, amit általában a konyhaasztalnál szoktál. És aztán hogyan tudod az agyadat, meg a, tehát egyszerűen az állapotodat úgy alakítani, hogy abban a pillanatban, amikor leülsz, akkor már ne kelljen keresgélni. Hát nyilván mondjuk te színészként ezt ismered, hogy amikor színpadra lépsz, akkor már abban az állapotban kell lenned, és nem az van, hogy akkor még én megnézem a Facebookot.
Jó esetben. Ez nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, hogy nyilván mindegyikben van, mindegyik női karakterben van valamennyi belőled. Mert hogy a könyv, mind a négy nő, aki a könyvben megszólal, akinek megismerjük ezt a kis szeretet az életéből, abban is hasonlít egymásra, hogy mindannyian írnak listát, naplót.
Valamit, igen.
Valamit mindegyikük ír, amiben megpróbálnak valamit kiírni magukból, vagy egyszerűen csak a tennivalóikat felsorakoztatni, és azok mentén végig gondolni azt, ami történik velük, és valahogy egyszer csak én mindegyiküknél azt véltem felfedezni, hogy olyasmiket írnak, amiket szóval nem tudnak a környezetükkel megosztani. A dühükről, vagy a vágyaikról, a magányukról, amit éreznek, és hogy ez kicsit mindannyiuknak egy ilyen terápiás folyamat.
Igen. Igen, bólogatok.
Igen, ez csak, hogy oda akarok kiukadni, hogy neked az írás, az annak van egy ilyen vetülete, hogy mondjuk egyszerűen ezektől a hétköznapi terhektől mondjuk megszabadítsd az agyadat, vagy hogy valami kijöjjön onnan, ami foglalja a helyet?
Igen, sok mindent jelent számomra az írás, és bizonyos helyzetekben tulajdonképpen nem akarok már előre szaladni, de még fölösleges is, de tehát én azt hiszem, hogy amióta tudok írni valahogy az írásra, a dolgok rendbetételének a módja számomra. Tehát, hogy az életem rendbetételének, tehát már kiskoromban, és nem tudom, így végülis írásban rendszereztem mondjuk a barátnőimet, meg a környezetemet, szóval, hogy mit szeretek, kik a legjobb barátnőim. Tehát, hogy az, ami a fejemben végig gondolhatatlan volt, mert ugye csak egy részre tudok éppen gondolni, és a többi az folyamatosan ködbe van. Ezért folyton volt egy ilyen kényszerem, hogy akkor valahogy azt papíron rendezzem, hogy az, aki én vagyok, az a mindenféle vonzódásaim, és utálkozásaim, vagy nem tudom. Szóval, hogy így a viszonyulásaim, azok így előttem papíron le legyenek tisztázva, és akkor arra ránézek, és magamat látom. Ami persze ugye nem így van. Tehát... ezek a dolgok nyilván folyton változnak, de azért gyerekként erre mindenképpen szükségem volt. Igen, ebben a könyvben most ez egy picit más, de ez, ahogy ezt a könyvet írtam, ebben volt valami terápiás, de ez mondjuk az olvasó szempontjából teljesen irreleváns, de a történet az nagyjából az, hogy már az előző könyvemben is szó volt arról, hogy ez az egyes szám első személyű megszólaló, hogyha egy nő, ott valami olyasmi hangzik el a Mágneshegy című regényben, tehát ott is ez a feminista kritika, meg hasonlók, azok úgy tematizálódnak, és van egy ilyen közhely, hogy az egyes szám első személyű szövegeket, amiket nők írnak, azokat hajlamosabbak vagyunk nyafogásnak olvasni, egy férfi esetében meg mély önfeltárulkozásnak, és ez elhangzik ebben a könyvben is. Ez a dolog persze változik, meg tényleg egy csomó minden már nem úgy van, ahogy mondjuk 20 éve volt, amikor én ezzel az egyetemen foglalkoztam, de ennek ellenére bennem hosszú ideig volt egy félelem az egyes szám első személlyel kapcsolatban, pont amiatt, hogy hogyan keveredik ez össze velem, és hogy például, hogyha valami kínos dolgot írok le ebben az egyes szám első személyben, akkor noha racionálisan tudom, hogy ez nem én vagyok, hiszen pontosan tudom, hogy minden, amit leírok, az fikcióvá válik, hiszen nem lehet tehát képtelenség, ugye fizikai képtelenség, hogy az legyen igaz, ami oda le van írva, még hogyha nagyon hasonlít, még akkor is fikció, persze hasonlíthat nagyon, de akkor is fikció, mindegy, tehát, hogy ennek ellenére sokszor éreztem azt, hogy leírok valamit, és hogyha az egy zavarbejtő dolog, akkor én is magam is zavarba jövök. Vagy hogy itt vannak itt ilyen furcsa területek, hogy lemerek-e írni valamit egyes szám első szemében, nem érzem-e azt, hogy az kínos, vagy... És persze ez nem ilyen egyértelmű, tehát nem arról van szó, hogy jaj, mondjuk a szereplőm, az én beszélő szereplőm, mondjuk bevallja, nem tudom, hogy tudom én, szadomazó klubokba jár, és akkor ez hűde ciki, vagy mit tudom én, szóval nem is erről van szó, hanem hogyan fogalmazzam meg, olyan egyszerűen banális, de nehéz is elmondani, szóval
túlságosan a te intim tereidbe nyernének betekintést azok, akik feltételezik, hogy akkor az egyes szem első személy miatt most te kiadtál magadból egy darabot.
Engem annyira nem is érdekel az, hogy az olvasó ebből a szempontból mit él át, hanem, mert az már tényleg az ő dolga, ezt nem tudom befolyásolni meg, hanem inkább a saját magam, hogy egyszerűen, ahogy olvasom, így összekeveredem azzal, amit leírtam. Hú, teljesen össze-vissza mondom ezt, de Igen, valahogy azt éreztem, hogy ebben vannak számomra olyan dolgok, amiket nem merek leírni. És ez nem volt teljesen világos számomra, hogy mi az, amit nem merek. Tehát, hogy ami ciki, vagy kínos, vagy hogy mi az, amitől nem merek. Tehát, hogy valahogy nyilván ez az embernek így az önbizalmával van valahogy kapcsolatban, azzal, hogy elfogadod magadat olyannak, amilyen vagy, és ez részben ez egy nem világos dolog, hogy milyen vagy, mert ugye változol, és persze az íráshoz ugye elég sok önbizalom kell, vagy legalábbis valamennyi kell, mert hogyha semennyi nincsen, akkor nem tudsz igazán érvényesen megszólalni, mert csak keresed azt, hogy olyan szöveget írj, ami valószínűleg jó, és akkor nem tudsz elég szabad lenni ahhoz, hogy így a vad ötleteidet is beleír. Tehát a lényeg az, hogy valahogy éreztem azt, hogy én nem merek mindent leírni, és úgy éreztem, hogy nagyon jó lenne tovább nyílni, tovább felszabadítani magamat, és hogy úgy éreztem, hogy ennek a legjobb módja az, hogyha egyes szám első személyben írok, ami a számomra a legfélelmetesebb dolog volt, és olyasmiket, amik akár, tehát hogy bátran mondjuk valami önéletrajzit, és aztán valami egészen máshova elvinni, és aztán megint visszahozni, és megint elvinni, és hogy egyszerűen így játszani ezzel az egésszel, barátságossá tenni, és szabaddá tenni ezt az egész folyamatot, és hogy egyszerűen az, hogy bármi megtörténhessen ebben, ne fogjon engem vissza az, hogy mit tartok elképzelhetőnek, hanem hogy valahogy, persze ettől függetlenül nincsenek benne, nem tudom, zombik, vagy tehát nincsenek igazán, de mégis, tehát számomra ez egy ilyen szabadság keresés volt ez a... Hú, de hosszan mondtam el.
Na, nem baj. Hát ez a... Az a számomra, ami egy ilyen nagyon nagy szabadságélménynek a megtestesülése volt, az, amikor ez a bizonyos politikus feleség, a Györgyi, valahogy egyszer csak egy teljesen váratlan mondani, egy szürreális élethelyzetbe kerül, ami gyökeresen más, mint az a, nem tudom, belbudai polgári úri lét, amiben ő addig létezett, és ez az élethelyzet valahogy mégiscsak őt kisimítja, és boldogabbá teszi, és én olvasóként valahogy ennek a szürrealitása, ami ott történik vele, most direkt fogalmazok ilyen ködösen, hogy az olvasóknak is maradjon valami kaland, az valahogy azt éreztem, hogy úristen, de jó, hogy ez a nő most megkapta azt a löketet, ami föl fogja őt szabadítani, és aztán hirtelen történik megint egy csavar az ő kis fejezetében, ami meg olyan zavarba ejtő, és szembesít engem azzal, hogy hát nem úgy van az, hogy a szabadság az ölébe hullik az embernek. Szóval szerintem ez a fajta bátorság, amivel mondjuk Györgyit így meglököd egy ilyen valóságtól elrugaszkodott irányba, az olvasóként engem sokkal közelebb hoz ahhoz a karakterhez.
Értem.
Akit éppen
látok.
Tök jó.
Aha.
A másik, ami számomra olvasóként nagyon fontos volt, amitől jól tudtam menni ezzel, és nagyon sok mindennel azonosulni, az, hogy a könyv az egyetlen titkoltan teljesen jelen idejű, tehát Covidról van szó benne, meg szexuális zaklatásokról, és ilyen olyan témákról, amik a mindennapjaink. Ez igazából, ez nem is az a vonulat, amit te most már említettél, a feminista ügyek, vagy ezek a törekvések, azok nem mint egy ilyen lobogtatott zászló szerepelnek ebben a könyvben, annak ellenére, hogy 4 nőnek a sorsát követem végig, hanem hogy attól olyan szívszorítóan valóságos, hogy teljesen természetes, tehát hogy hétköznapjaik vannak ezeknek a nőknek, és küzdelmeik vannak. És ezekhez megküzdési stratégiákat választanak. Tehát, hogy azért örülök, hogy ilyen bőven megosztottad az előbb, hogy te mikkel küzdesz írás közben, mert ez például nekem egy nagyon jó kérdésfelvetése volt a könyvnek, vagy számomra ez kérdésként fogalmazódott meg, hogy ők pszichoterápiára járnak, és meditálnak, és mentálhigiénés tanácsadóhoz fordulnak. Tehát, hogy mindent megtesznek, amit a társadalom elvár annak érdekében, hogy dolgozz magadon.
Igen.
És bennem mégis felmerült az a kérdés, ahogy követtem az ő életüket, vagy ezt az életszakaszukat, hogy vajon attól jobb lesz-e minden, hogyha én rájövök, hogy ki vagyok én. Vagy hogyha megértem a működésemet 40-es nőként, attól tényleg meg fog-e változni gyökeresen az életem, és egy csapásra minden helyre áll-e?
Hát igen, ez egy fontos kérdés, mert valóban egy ilyen, most már jó ideje, egy olyan teljesen természetes az, hogy valóban arra biztatjuk egymást, meg a magazinok is arra biztatnak minket, meg nem tudom, népszerű pszichológusok és pszichiáterek arra biztatnak, hogy self-help könyvek, hogy ismerjük meg magunkat, és valahogy dolgozzuk fel a traumáinkat, meg a frusztrációinkat, rendezzük, és hogy valahogy egy... Persze ebben azért nagyon sokféle hang van, és nagyon fontos és jó hangok vannak ebben, tehát nem arról van szó, hogy ez az egész dolog problémás lenne, hanem hogy valóban a tapasztalatok alapján azért alapvetően nők azok, akik próbálnak jobb emberré válni, és ugye nagyon gyakori, hogy aztán pláne ugye ez az életközépi válság időszaka, ez a 40-esség, ami vagy akár később is elvált nőként, aztán szintén tedd oda magad, és dolgozd fel, és alakulj, és vagy ahogyha mondjuk beteg vagy, ugye a betegség szintén, amiről sokszor most már szó van, hogy a beteg, rákos beteg nők például, akik ilyenkor szintén valahogy fel vannak arra szólítva, hogy vizsgálják meg az elfolytott és a nem feldolgozott ügyeiket, mert nyilvánvaló. Tehát, hogy kvázi te vagy a felelős a betegségedért, a fájdalmaidért, és a többiért, és tehát, hogy egyrészt persze van ebben, van valami, tehát az jó, hogy adott esetben tényleg, hogyha dolgozol magadon, akkor azzal könnyebbé válik az életed, meg önazonosabb vagy bármi, de hogy hát persze, közben az egész, meg valahol mégis hazugság, mert folyamatosan alakulunk, meg nincs egy ilyen, nem lehet egy olyan személyiségünk, ami így egy ilyen végleges valami, amivel aztán, amit szépen elértünk, és akkor onnantól fogva a csodálatos az élet, szóval, hogy...
Nekem Magdinál volt ez egy ilyen meghatározó, ilyen ambivalencia, hogy tulajdonképpen az, hogy ő aki dükitöréseivel küzd, és hogy az lenne a természetes, hogy ő legalizálja magának ezeket az érzéseit, és hogy ő kapcsolatba kerüljön ezzel a dühösényével. Tehát minden, amiről tényleg azt gondolna az ember, hogy így működik a pszichológia, hogy hogyan. És benne mégis sokkal erősebb az, hogy a társadalmi elvárás az lenne, hogy ő ezt ne csinálja, a lelkiismeret furdalásai attól ébrednek, hogy a gyerekére vajon ez milyen hatással van, hogy így látja őt. Tehát valójában mindennel foglalkozik, csak saját magával, nem?
Hát igen, ez abszolút így van. Amiközben ezeket írtam, ezen sokat gondolkodtam én is, hogy mert tehát egyébként én is, amióta az eszemet tudom, tehát nem tudom, én már 10 évesen valahogy nem tudom már miket olvastam, de ilyen meditál... Ja igen, tudom. A 6. koromban egy agykontroll könyvvel találkoztam valahol, ami egészen megbabonázott, tehát ez az egész, hogy így az ember az elméjével hogyan tud elérni dolgokat, és akkor valahogy onnantól fogva aztán jött egy jogás könyv, meg aztán egy meditációs könyv, és hogy én már úgy, tehát a kamaszkorom az végül is úgy telt, hogy már dolgoztam magamon, és hogy tudtam, tehát így azonosítgattam a frusztrációimat, meg hát én Erdélyben születtem, és akkor 10 éves voltam, amikor Magyarországra jöttünk, és aztán, nem tudom, kamaszkoromban már láttam, hogy hát bizony nekem itt ebből frusztrációim származtak, megfelelési kényszerem van, stb., és hogy akkor tudtam, hogy ezeket valahogy rendeznem kell, és hogy el kell jutnom egy olyan pontra, ahol mindent így szépen leteszek a bőrönyeimet, és akkor majd onnan kezdődik a jó élet. És akkor szerintem olyan 26 éves koromig, tehát elég sokáig keményen tevékenykedtem magamon, és néha fel is írogattam a naplomba, hogy a listámat, hogy mi az, amiket már feldolgoztam.
És, ez csodálatos, bocsánat, nem azért nevetek, mert ez komikus, hanem hogy tényleg ez erre kondicionálja magát az ember, igen. Hogy ez a jó.
És, de hát persze, és aztán nem tudom, valamikor rájött, vagy volt egy olyan pont, amikor volt egy ilyen megdöbbentő felismerésem, hogy tulajdonképpen az a valaki, aki még, nem tudom, ezen dolgozott, 10 akárhány évvel ezelőtt, az már nem én vagyok. És hogy most, és a mostani problémáim, amiken dolgozom, azzal ő nem küzdött, én küzdök, és hogy igen, hogy ez sehol nincsen az a végleges Réka, aki aztán él, mint Marci Hevesen.
Nem? És elkészült, igen.
Igen.
Én felírtam egy mondatot, az egyik ilyen emblematikus mondat számomra ebben a témakörben, a te regényedből, amikor egy tréningről hazafelé tartva kifakad az egyik kolléganő, hogy mikor unjuk már meg, hogy nekünk mindig mindenből erényt kell kovácsolni. Hát szerintem ez annyira pontos megfogalmazása annak, hogy tulajdonképpen még a munkahelyi tréningen is arra bíztatnak, hogy hogyan kerüld el azt, hogy te nem tudom, képviseld magad, vagy ha téged stressz ér, akkor az hogy ne vegye rajtad észre a másik, igen. És mert te mindent el tudsz viselni, és legyél erős, és végül is aztán a nők ezt maguk kitermelik már maguknak az ezzel kapcsolatos saját elvárásaikat. Készüljek már el az önismereti munkámmal.
Igen, ezek a nők nyilvánvalóan kapcsolódni akarnak, ahogy persze mindenki kapcsolódni akar. Hát ők mind valamit magukból is próbálnak kihozni. Tehát nem csak az a vágyuk, hogy kapcsolódjanak, hanem valamit itt saját magukkal is kezdeni akarnak, de igen, kapcsolódni szeretnének, és ez nehéz.
Most így itt ülünk ketten nők a stúdióban, sőt, hát hárman.
Igen, itt van a kislányom, és csak elaludt közben az ölembe.
Igen, én ennek nagyon örülök, nagyon inspiráló a szuszogása. Nekem sokszor eszembe jutott olvasás közben egyébként, hogy kik lennének azok a férfiak az életemben, akiknek a kezébe adnám ezt a könyvet. De most ellenet fordítom ezt a fegyvert, és megkérdezlek, hogy szerinted miért kéne ezt a könyvet férfiaknak elolvasniuk?
Hát erre nem tudok igazán válaszolni, mert nyilvánvalóan egyrészt azt gondolom, hogy mint ahogy mondjuk a feminista témák esetében nem arról van szó, tehát ugye hagyományosan azt gondoljuk, hogy a feminizmus nagy felismeréseit ezt a férfiaknak kell megmutatni, hogy akkor ők megértsék, hogy mi mibe vagyunk. De ugye nagyon nagy mértékben nőknek is ugyanúgy meg kell érteniük, hogy hogyan nyomják el magukat, és hogyan mi az, amit öntudatlanul igenelnek, vagy milyen hatalmi egyenlőtlenségekbe automatikusan beleállnak, és tesznek azért, hogy az úgy legyen, mert hogy mondjuk azt úgy érzik otthonosnak. Tehát ennyiben nem is gondolok erre, hogy akkor most ezt milyen férfiaknak kellene elolvasniuk, mert valószínűleg nők számára is mondhat olyasmit, amitől mondjuk a saját életükben valamire rá ismernek. Bár őszintén szólva, tehát az irodalomnak az ilyen típusú, tehát hogy ez zavar, nem, tehát nem egyértelmű számomra, hogy mondjuk az irodalomnak milyen szerepe kell ebben, milyen szerepet kell az irodalom ellásson, vagy mit láthat el. Tehát mondjuk ez csak egy lábjegyzet, azt mindenképpen jó, hogyha egy irod, vagy én azt szeretem, hogyha mondjuk egy könyvet olvasva párbeszédet folytatok magammal, de hogy mondjuk így utat mutasson egy irodalmi szöveg abban, hogy hogyan éljek, tehát az egy más, de mondjuk zárva bezárva. De hát közben azt is gondolom, hogy aki mondjuk vitatkozna azzal, ami le van írva, vagy annak nem is érdemes elolvasni. Tehát nyilvánvalóan annak érdemes elolvasni, akit ez inspirál arra, hogy gondolkodjon magáról, vagy a saját viszonyairól. Úgyhogy nem tudok erre igazán olyan kérdést, hogy milyen férfiaknak, hanem remélhetőleg olyan olvasókat talál ez a könyv, akik egyszerűen nyitottak arra, ami le van írva, és akkor valamit az megmozdít bennük.
Engem rendkívül inspirált ez a te könyved, a vázlat valami máshoz, és abban maradtam magammal, miután rengeteg kérdés vetődött fel. Tehát ebből a szempontból most akkor egy kicsit megdicsérem magamat, hogy azt hiszem olyan olvasó voltam, amire te most elmondtad, hogy vágytál.
Jaj, de jó.
Hogy nagyon sok gondolatot ébresztett magammal, meg a saját életemmel kapcsolatban. És nem tudom, hogy az irodalomnak milyen szerepet kell ebben vállalnia, de akkor én most azt a szerepet elvállalom, hogy elviszem magammal ezeket a kérdéseket, és felteszem a férfiaknak az életemben, hát ha segítenek valami közös megfejtésre jutni. Én azt hiszem, hogy ez a könyv engem erre tudott inspirálni most.
De ez nagyon jól hangzik.
Nagyon köszönöm a beszélgetést Mánváregyi Rékának.
Én is köszönöm.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, Csabai Máté vagyok, és szokásunkhoz híven 5 könyvet ajánlunk a Líra könyvek friss megjelenései közül. Az első kötetünk ahhoz kapcsolódik, hogy az Athénaeum kiadó, ami egyébként Magyarország legrégebbi működő kiadója, 180 éves lett, és ebből az alkalomból kiadták, korábban már ajánlottuk a Szerelem gyöngyeit Petőfi Sándortól, ami egy Athénaeumos megjelenés volt Petőfi idejében, és most kiadták Karinthy Frigyes Így írtok ti című, hát jól ismert, nagy sikerű paródia kötetét ismét, mind a 3 kötetet egy kötetben, gyönyörű sárga festése van a lapok széleinek, hogy kell ezt mondani? Felmutatnám, hogy a rádióhallgatók is lássák, de nem. És hát ezt jól ismerjük akár az iskolából az Így írtok tit, viszont így, hogy együtt van a szöveg, így olyan része is kiviláglanak, amit talán nem ismerik, olyan szerzők, akiknek ma már nem is ismerjük a nevét.
Igen, nagyon sok olyan szerző van benne, aki tulajdonképpen azért ismerjük, és azért is voltak méltók a paródiára, mert hogy a markáns stílusuk és az elképesztő életművük, tehát hogy akik tulajdonképpen tisztelgésként kapták Karintitól ezeket a paródiákat, de olyan szerzők is vannak benne, akikről szerintem fogalmunk sem lenne tényleg már a mai kor emberének, vagy talán még a korábbi generációknak se. Tehát szerintem az, hogy a mai napig Szabolcska Mihályozunk, az biztos vagyok benne, hogy az Így írtok tényleg
köszönhető.
Igen,
Szabolcska Mihály töltette íressé. Nekem az is érdekes az Így írtok tiben, meg egyébként ebben az egész nyugatos nemzedékben, hogy én, mint aki újságírással foglalkozom, meg az irodalmat nagyon szeretem, hát az egy aranykora volt mindkettőnek, tehát ott a napilapok, a folyóiratok, a hetilapok tele voltak irodalommal és irodalmi mellékletekkel. Ezeket a szerzőket ugyanúgy ismerték az emberek, mint most a youtubereket.
Nekem az is vonzó egy ilyen könyvben, hogy ezek a referenciáim nekem már nincsenek meg, ami a kor emberének még megvolt, tehát irtózatos buzgalommal tudom beleásni magam abba, hogy tulajdonképpen az eredeti szerző mire fölkapta ezt a paródiát, beleolvasok az ő életművébe is, és ettől aztán maga a kötet kinyit egy ilyen nagy tág perspektívát, hogy rögtön egyszerre 8-10 szerzőt olvashat az ember, hogyha felkelti valamelyik részét a figyelmét. Egyébként ezt is lehet szerintem desszergyanánt fogyasztani, bárhol felcsapja az ember, és elolvas belőle egy aktuális kis részletet.
Filoszoknak, irodalomrajongóknak, Karinthy rajongóknak ajánljuk.
A következő kötet, amit ajánlunk ezen a héten, az Vámos Miklós új regénye, A csillagok világa, ez is az Athenaeum kiadónál jelent meg. Kinek szól ez a könyv? Mi a különlegessége?
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Nem teljesen új könyv,
egy kicsit újra van írva, át van dolgozva, ez egy 2010-es kötet, és úgy írta meg ezt Vámos Miklós, kicsit mint ahogy a Pixar rajzfilmeket élvezheti a szülő is, meg a gyerek is a moziban, hogy van egy kerettörténet, az, hogy egy apuka mesél a gyerekeinek, és végigmeséli a világirodalom nagy történeteit, Odysseustól, Don Quixote-n át, Lanzarote-ig és tovább, aki szeretne elmerülni egy kicsit egy ilyen átlagos, de mégsem átlagos, mert hát nem minden szülő mesél már mondjuk a gyerekeinek, már ebben se átlagos, szeretne elmerülni egy ilyen családnak az életében, annak ajánljuk ezt a könyvet. Következő könyvünk Natalie Haynes Ezer hajó című regénye, a trójai háború történetét meséli el, de a női szereplők szempontjából.
Igen, ez egy elképesztően izgalmas olvasmány. Már rögtön a felütése nagyon hatásos, és le is teszi az olvasó elé, hogy mit fog kapni ettől a könyvtől. Tulajdonképpen abban a pillanatban indul a történet, amikor abból a bizonyos falóból előrontanak a görögök, és ízéporrá törik Trója városát, és felgyújtják az egészet, és innentől kezdve az egész háború előzménye, a hosszú évtizedek, amik ezzel a csatározással telnek, és az ebben résztvevő családokat látjuk, tehát nagyon emberi szempontból látjuk ezeket a hősöket, akiket úgy szeretünk misztifikálni, vagy hát mitológiai alakokká váltak, és hát főleg a nőket, tehát a nők mesélik el ezt a történetet, szerintem ebből a szempontból egyébként hiánypótló, mert a mai nőképünkhöz egy borzasztóan érdekes perspektívát tesz hozzá azzal, hogy milyen lehetett abban a korban, amikor a hős mítoszok dúltak, milyen lehetett nőnek lenni, amikor a nőkkel szemben is az volt az elvárás, hogy legyenek erősek, szüljenek és neveljenek katonákat, ők maguk is legyenek harcosok, tartsanak ki mindenek fölött. A jelenlegi helyzetünk, amiben most vagyunk, amikor megint olyan közel van hozzánk egy háború, ami ilyen évtizedek óta nem volt, az, hogy milyen anyának lenni egy háborúban, milyen kislánynak lenni, milyen nőnek lenni, milyen farkas szemet nézni ilyen közelről a halállal, az szerintem elképesztően hátborzongató. Ugyanakkor mégis azt mondanám, hogy ez egy nagyon önmagát olvastató könyv, és akár még azt is mondanám, hogy minden nőnek ajánlom, aki mondjuk ezen a nyáron elvonul egy kicsit, és feltett lábakkal és egy pohár borral olvasgatni akar, azok szerintem élvezni fogják. A negyedik kötet, amiről ma beszélgetni fogunk, Tóth Krisztinának az új könyve, A majom szeme, ami ráadásul most a beszélgetésünk pillanatában még meg sem jelent, ez egy könyvheti megjelenés lesz.
Én nagyon szeretem Tóth Krisztinának a szellemességét, meg az érzékenységét, ahogy kis történeteket észrevesz a világban, és összehúz bizonyos szálakat, amiket talán az átlagember nem is tud összekapcsolni. Emlékszem, még gimnazista voltam, amikor olvastam a vonalkódot, a pixelt, aztán már egy kicsit érette fejjel az akváriumot, és akkor azt hiszem a legutóbbi könyvei azok novellás kötetek voltak, a Párduc pompa, a Fehér farkas, és akkor most van egy újabb regénye, és még nem jelent meg, nem is fogunk nagyon elszpoilerezni belőle semmit, viszont a címet egy kicsit azt talán meg szabad magyarázni, egyébként nagyon szép, izgalmas borítója van a könyvnek, Magvető adta ki, de hogy a cím mire utal, A majom szeme. Voltak a 70-es években ilyen szörnyű kísérletek, amikről megemlékezik ez a regény, hogy rávartak, nem tudom, majmoknak a testére, más majmok felszette, szörnyű dolgokat csináltak, tudósok, és akkor azt a pillanatot, arról a pillanatról emlékezik meg az egyik szereplő, hogy mi az a pillanat, amikor a majom kinyitja a szemét, és akkor írtam, más teste van, és vajon akkor mit érez? Tehát, hogy fekete humor és kis abszurd, ez jól megfér ebben a motívumban, és ennél fogva ez az eszmélés pillanatát hivatott megjelenni, hogy ki vagyok, mi ez a furcsa világ, ahol születtem, mi ez a furcsa test, és akármit csinálnak itt a szereplők, hát mindig valahogy ide, ehhez a furcsa, kicsit elidegenítő, kicsit azért ilyen szent rácsodálkozás pillanatát akarja megörökíteni ez a cím. Haladjunk tovább az utolsó könyvre, és ennek a szerzőjét nem kell bemutatni a hallgatóknak, Szabó T. Anna összegyűjtött versei most fognak megjelenni, a címe az lesz, hogy Vagyok, a Magvető kiadásában, 600 oldalon, tehát ez egy jó vaskos kötet lesz, de hát érett már Annának, azt hiszem egy összegyűjtött versek kötet.
Mindannyiunknak ez egy ünnep, hogy végre egy kötetben megjelennek az ő versei, mert ez szerintem olyasmi, ami összefoglalja, nagyon találó a cím, olyasmi ez a kötet, ami össze fogja foglalni azt, amit Anna olyan erővel és olyan határozottan tud képviselni saját magáról és arról, ahogy a világot látja. Én elképesztően szeretem az ő verseiben, hogy mindegyikből sugárzik tényleg valamilyen földön túli erő, ami mégis nagyon emberi, mert hogy közben nagyon érzékeny, és nagyon, nagyon kitárulkozik a verseiben, és nem tagadja el azt, hogy ennek a világnak élei vannak, és ezektől az élektől mind sérülünk, és surlódunk hozzájuk, de közben valahogy én mindig érzek benne valamiféle békét. Azt ahogy ő látja a világot, az nekem igazából segítség abban, hogy amikor elolvasom az ő egyik versét, akkor egy pillanatig én is úgy látom a világot, és kapok valamicskét ebből az erőből, és ebből a békéből. Ez nagyon jó érzés.
Én szeretem az ő verseiben, hogy mondani lehet őket. Ez biztos külön értékelet színészként. De ez nem minden versnél van, nem minden költőnél van így. Nála viszont igen. Van ez a híres történet, amit Kányádi Sándor jegyzett föl, és azért is kívánkozik ide, mert van egy fotó, amin Anna gyerekkorában Kányádi ölében ül, tehát hogy nincs ez olyan messze. Kányádi egyszer egy iskolai rendezvényen, versmondó versenyen talán, ott állt a színpadon egy kisgyerekkel, és akkor megkérdezte tőle, hogy mi a vers? És a kisgyerek azt mondta, hát mivel versmondó versenyen voltak, hogy hát a vers az, amit mondani kell, és akkor így Kányádi leírta, hogy hát ez a lényege, ez Homérosztól napjainkig ez a lényege a versnek, amit mondani kell, és amit mondani lehet.
Igen, és szerintem az is fontos, hogy ez az őszinte megfogalmazás, hogy mondani kell. Ez az a fajta közlésvágy, vagy leküzdhetetlen érzés, hogy mondanom kell, amit látok, amit érzek, és Anna verseiből tényleg hömpölyög az, hogy ő nem titkolja el, hogy ő van a versei mögött, ezek az ő nézőpontjai, vagy az ő megfigyelései, és ez mindig nagyon vonzó. Nekem egyébként ilyen anekdótaszerűen a főiskolai énektanárnőm jutott eszembe Anna verseiről gondolkodva, aki mindig azt mondta nekem, hogy énekelni az embernek a teste közepéből kell. Tehát ne arra gondoljak, és ne azon erőlködjek, hogy a torkomban történjen valami, mert a testem közepében fog az a valami megtörténni. És nekem mindig az a benyomásom Anna verseiből, hogy az ő szavai a teste közepéből jönnek.
A Lírás Tudók irodalmi podcastot hallották, a Líra könyv és a Fidélió műsorát. A Líra könyvesboltok újdonságai közül válogattunk Grisnik Petra kalauzolásával. Szerkesztő Csabai Máté, hangmérnök Liszkai Attila. Tartsanak velünk legközelebb is!